Ma a Mikiás könyvéből olvasunk a 6. részből az első 8 verset, tehát Isten szent igéje a Mikiás könyvéből fog ma elhangzani az első 8 vers. Így szól Isten igéje. A helyes Isten tisztelet. Hallgassátok meg, amit az Úr mond. Szállj perbe a hegyekkel, hadd hallják meg hangodat a halmok. Halljátok meg, hegyek, az Úr beszédét, ti is, ősrégi alapjai a földnek. Mert pere van népével az Úrnak, törvénykezni akar Izrael-el. Én népem, mit vétettem ellened? Mivel bántottalak? Felelj nekem! Hiszen kiosztalak Egyiptom földjéről, kiváltottalak a szolgasság házából, elküldtem Mózest, Áront és Míriámat, hogy vezessenek. Én népem, emlékezz csak! Mit tervezett Bálák, Moab királya? Mit válaszolt neki Bálám, Beor fia? És mi történt Sittimtől Gilgálig? Akkor megismered az Úr igaz tetteit. Mivel járuljak az Úr elé? Halljongjak-e a magasságos Isten előtt? Talán égő áldozattal járuljak elébe, esztendős borjakkal? Talán kedvét leli az Úr a kosok ezreiben, vagy az olajpatakok tízezreiben? Talán elsőszülöttemet áldozzam bűnömért, drága gyermekemet vétkes életemért? Ember, megmondta neked, hogy mi a jó, és hogy mit kíván tőled az Úr? Csak azt, hogy élj törvény szerint, törekedj szeretetre, és légy alázatos Isteneddel szemben. Imádkozzunk! Köszönjük neked, mennyi édesatyánk, hogy egy új év előtt állhatunk, és volt időnk az ünnepek alatt átgondolni mindazt, hogy mit kaptunk tőled, és te mit vársz tőlünk. Köszönöm neked, hogy a te elvárásod igen egyszerű. Most is olvashatjuk, legyen a szívünkben szeretet. És taníts minket, Urunk, ebben az új évben, aszerint az arany szabály szerint élni, amit az Úr Jézus tanított nekünk. És taníts minket arra, hogy az életünket, testünket a kezedbe tudjuk helyezni, oda tudjuk adni neked, mint élő és szent, neked elkülönített, neked odaszánt áldozatot. Köszönjük, hogy ami picit adunk neked, te sokkal többet adsz viszonzásul. És köszönjük neked a karácsony örömüzenetét, amely egész évre kihat, hogy amikor még nem is tudtunk érted semmit se tenni, te már akkoról sokat tettél értünk. Köszönjük neked, hogy így gondolsz mindig a te gyermekeidre, a te teremtményeidre, és a te szereteted sohasem huny ki irányunkban. Kérjük, őrizd meg a gyermekeinket, őrizd meg a szeretteinket, és imádkozunk népünkért, hogy lehessen ébredés, szólhasson az ígér mindenütt, és ne térjen vissza dolga végezetlenül. Ezt kérjük a te drága fiadnak, az Úr Jézusnak a nevében. Ámen. Foglalj helyet a gyülekezet.
Több, mire vágyom, őt egyre jobb. jobban szemléljem, válság halálát dicsérjem. Jézusból többet hadd tudjak, tervéhez jobban simuljak, Szentlélek Isten jöjj taníts, meglátni Krisztus titkait. Több-több mire vágyom, több-több mire vágyom, őt egyre jobban szemléljem, váltság halálát dicsérjem. Adhasson többet igében, járjak vele közösségben, halljam a hangját évemben, éljem az égét éltemben. Több-több mire vágyom, több-több mire vágyom, őt egyre jobban szemléljem, váltság halálát dicsérjem. Hallhassak többet tónjáról, hol dicső népe országol, visszajön ő és nem késik, országom égre végig. Több-több mire vágyom, több-több mire vágyom, őt egyre jobban szemléljem, váltság halálát dicsérjem.
Hogyan kezdődött az új év neked? Amikor mi együtt voltunk szilveszterkor, mint gyülekezet, kicsit másképpen csináltam, mint általában, és nem osztogattam igéket mindenkinek, aki itt volt, hanem adtam mindenkinek egy üres lapot. És egy házi feladatot adtam mindenkinek, azzal, hogy kell hazamenni, és Isten előtt lényegem kiharcolni azt, hogy mi lesz az az ige, ami lesz a te igéd ebben az évben. Nem tudom, hogy hány ember élt ez a lehetőséggel, nem tudom, hogy hány ember nem volt itt, és most gondol, hogy az jó lenne, de a mai predikáció abból jött ki az én munkámból, abban, hogy melyik igét írtam föl erre a kártyára. És az az ige, amit fölírtam itt a Mikiás könyvében a 6. rész, a 8. vers. Így szól az, inkább olvasom a régi fordításból, az egy kicsit más, mint az új fordítás. Megjelentette neked, ó ember, mi legyen a jó, és mit kíván az Úr te tőled. Csak azt, hogy igazságot cselekedjél, szeresed az irgalmasságot, és hogy alázatosan jár a te Isteneddel. Még egy dolgot mondom, mielőtt kezdjünk nézni ezt a szöveg a Bibliában, és az volt, hogy tegnap a gyülekezeti vezetők, ahogyan majdnem minden évben csináljunk, valahol karácsony és a iskola kezdés előtt tartunk egy csendes napot. És tegnap a vezetők, a feleségekkel tartottunk ilyen csendes napot, és valamit csináltunk, amit eddig nem csináltunk egy ilyen csendes napon, azt csináltunk, hogy név szerint imádkoztunk minden gyülekezeti tagért. Volt egy gyülekezeti lista előttünk, és névről névre mentünk azon a listán. Nem csak a felnőttek, hanem a gyerekek, akik tartoznak azok a családokhoz. Több mint 2 óra töltöttünk imádságban tegnap, mint vezetőség. És számomra, és szerintem a többiek is, ez nagyon sokat jelentett. Egy kicsit másképpen, amikor tegnap este leültem befejezni a készülést a predikációra, másképpen álltam az igéhez, mert már azon a napon imádkoztunk értetek, név szerint. Lényegében azt tudom mondani, ha itt vagy ma, tegnap a vezetők imádkoztunk név szerint érted. És az egyik dolog, amit mi hangsúlyoztunk abban az imádságban, hogy Isten végzi azt a munkát az életedben, amit Isten akar végezni. Hogy Isten adjon erőt arra, amire kell. Hogy Isten bátorítjon, hogy Isten dolgozzon az életedben. És remélem, amikor foglalkozunk ezzel az igével ma, akkor az fog segíteni minket látni azt, hogy Isten mit vár tőlünk. Vagy inkább azt lehet mondani, hogy Isten mit vár tőlem ebben az évben. Ez az ige úgy kezdődik az első 5 versben, arról, hogy mi volt a probléma az embereknek. Az volt a probléma lényegében, hogy nem jártak Istennél. Volt egy olyan, hogy elfelejtettek azt, amit Isten tett értük. Az 5. versben, vagy a 4. versben olvasunk azt, hogy Isten volt az, aki kihozta őket Egyiptomból, a rabságból, és egy új lehetőséget adott nekik. És fel kellett tennem a kérdést, hogy nézd, tudomásom szerint nincs senki, aki rabszolgaságban élt Egyiptomban, aki itt van ma délelőtt. Lehet, hogy van egy pár ember, aki utazott Egyiptomba, de rabszolgaságról nem volt szó, nem kellett szabadítani téged onnan. Hogy egy kicsit nehéz nekünk, akik élnek a 21. században, látni azt, hogy igen, Isten tette azt, de az nagyon régi. És szerintem fontos, hogy mi nem menjünk vissza olyan messzere, fontos, hogy mi látjunk, hogy mi volt akkor, de fel kell tenni a kérdést, hogy az én életemben Isten mit adott nekem? És különösen esetleg tudnám szólítani a fiataloknak, hogy Isten mit adott nektek? Aki idősebb és növekedett fel ebben az országban, tudjunk azt, hogy volt egy olyan idő, amikor nem volt az a szabadság, ami van most. Korlátozott volt a jogaink, a szabadságunk. És valahogyan mi azt tudunk mondani, hogy Isten felszabadított minket abból. De a mai fiatalok is tudnak látni azt, és gondolkozni azon, hogy Isten mit adott neked. És nagyon sok helyzetben, mint fiatal, a te életed egészen más, mint amilyen volt a szüleid, vagy kifejezetten amilyen volt a nagyszüleid. Szerintem mi nagyon könnyen elfelejtünk azt, hogy milyen kényelmes a mi életünk. Milyen sok mindent adott Isten neked. Ki az köztünk, amikor reggel fölkel, szembesül azzal a kellemetlenséggel, hogy csak 12 fok van itt a lakásban, mert nincs központi fűtés, és tegnap este túl korán elaludt a tűz, és azért 12 fok a lakásban most. Ha nézem körül itt, szerintem senki nem így kelt föl ma reggel, hogy csak 12 fok volt a lakásban. Egy olyan kényelem, ami számunkra természetes. De én tudném felsorolni számtalan olyan dolog. Ki az, aki kocsival jött Isten tiszteletre ma? 40 évvel ezelőtt nagyon kevés ember Magyarországon beült egy kocsiba, amikor ment Isten tiszteletre. Vagy gyalog ment, vagy tömegközlekedéssel. Nekünk az, hogy beüljünk a kocsiba, és menjünk valahova, az teljesen természetes. Az, hogy hétvégén tudunk bemenni egy bevásárló központba vásárolni, és lényegében a választék, amit akarunk vásárolni, minden ott van. És a legtöbb fiatal, amikor kérjünk valamit a szüleinktől, ők örömmel adnak azt. És nagyon sok helyzetben a szülők egy olyan helyzetben vannak, hogy tudnak adni azt. A fiatalok tudnak mondani azt, hogy anyagilag elég jó a helyzet. Ha mi összehasonlítjuk magunkat az összes ember a világban, én szerintem gond nélkül tudnám mérni, mi vagyunk a legjobb 10%-ban. A legjobb 10%-ban. A 90% sokkal rosszabb helyzetben vagy, mint te. És hogyan reagáljunk? Ez természetes. Ha körülnézem, megint én mérném mondani azt, hogy egy-egy kivével mindenki egy olyan családban van, vagy volt, ahol a szülei szerettek őt. Ahol a szülei figyeltek rá. Néha a fiatalok panaszkodnak, mert kérnek valamit a szülőktől, és a szülők nem adnak azt. És azt mondjuk, hogy milyen szörnyű. De én miért nem mondani azt, hogy amikor a szülők nem adnak valamit, az oka nem az, hogy nem szeretnek, hanem pont az ellenkező. Vannak olyan helyzetek, amikor a szülők nem adnak valamit, mert a szülők jobban látnak, hogy mi a jó és mi a rossz. És a szülők, amikor nem adnak azt, amit valaki kér, azért nem adnak, mert ők tudnak, hogy mi a jó neked. Majd fogunk látni, hogy Isten ugyanilyen velünk, amikor mi kérjünk dolgokat tőle. De amit szeretnék hangsúlyozni itt, hogy ha fiatal vagy, és ha idősebb vagy is, azt nem fogok kihagyni a többiek, ne felejtsünk el, hogy Isten milyen jó volt veled. És sajnálom annak ellenére, hogy Isten olyan jó volt a zsidókkal, mégis elfordultak tőle. Mégis az volt, hogy nem jártak vele. És itt a 6. versben a proféta föltesz egy kérdés. Mivel járuljak az Úr ele? A kérdés az, hogy hogyan tudok megfelelni Istennek. És a kérdés az volt, hogy úgy tudok megfelelni Istennek, ha elég sok áldozatot hozom az Úrnak, ebben a helyzetben ilyen égő áldozatot hoztak. Ha 10,000-ért hozném, akkor minden rendben lenne. És ha nézünk itt és más helyen az Ószövetségben, a Hoseas 6. rész, a 6. vers. Az első Samuel, a 15. rész, a 22. vers. Az 51. Zsoltár, a 18. és a 19. versben, mindegyikben azt olvasunk, hogy az áldozat, amit hozol, az nem a lényeg. A külső dolgokat, amit csinálnak, az nem a lényeg. Hanem ezek a versekben kiderül, hogy valami más sokkal fontosabb, mint azok a külső dolgokat, amit mi teszünk. És ami fontosabb, a szíved. Mi van a szíved? Fontos, hogy mi nem tagadjunk azt. Mindnyájunk kell ismerni azt, hogy a mi szívünk, ahogyan kezdjünk az életünk, nem az Istené. A mi szívünk alapvetően önző. A mi szívünk alapvetően föltesz a kérdést állandóan, hogy mi a jó nekem. Olvasom az igéket, amit felsoroltam, kettőt, a Samuel első könyve, a 15. rész, a 22. vers. Ekkor ezt mondta Samuel, talán ugyanúgy tetszik az Úrnak az éger és a veres áldozat, mint az engedelmesség az Úr szava iránt. Bizony többet ér az engedelmesség az áldozatnál, és a szófogadás a kosok kövérjénél. Itt azt mondja, hogy az engedelmesség fontosabb, mint az áldozat. De az engedelmesség, azt kell látni, hogy ez egy szívból fakadó engedelmesség. Az engedelmesség itt nem a külső a lényeg, hanem az engedelmesség, amiről van szó itt, az engedelmesség, ami mutatja kívülről, mi van a szíveddel. Egy gyerek könnyen tud engedelmeskedni otthon, kívülről, mert tudja, hogy az jó neki. Ha ezt csinálom, ha azt csinálom, akkor kapom azt, amit akarom. Az egy önző engedelmesség. Amikor az egyetlen oka, hogy engedelmeskedek, az, hogy kapok, amit azt akarom, az nem amiről van szó itt az igében. Az igé egy másfajta engedelmességről beszél. Egy olyan engedelmesség, amiről abból jön, hogy milyen a szívem. Az 51. Zsoltár. Egy olyan igét, amit jól ismerjük. A Dávid bűne után írta ezt a Zsoltárt. És itt ebben a Zsoltárban a 18. és a 19. versben a következőt olvasunk. Hiszen a véres áldozatot nem kedveled, és ha éger áldozatot adnék is, nem vinnéd szívesen. Isten előtt a türedelmes lélek a kedves áldozat. A türedelmes és megtört szívet nem vetett meg Istenem. Vizsgálni kell a szívet. És föl kell tenni a kérdést. Volt az a pont az én életemben, amikor én leborultam Isten előtt. És mondtam neki, hogy Isten, én bűnös ember vagy. Az én szívem valóban egy önző szív. Én most szeretnék változni. De én nem tudok változni. mert rossz a szívem. Az egyetlen reménységünk az, hogy azzal az összetört szívvel, az a megtört szívvel leboruljunk Isten előtt. És bocsánatot kérjünk tőle. És kérjünk tőle, hogy add nekünk új szívet és új életet Jézus Krisztusban. Ha valaki még nem hozta ezt a döntést az ő életében, itt az ideje. Nem érdemes várni ezzel a döntéssel. Mert ha várjuk a döntéssel, a következmény lesz az, hogy egyre távolabb fogunk menni Istentől. És egyre nehezebb lesz jutni arra a pontra, hogy mi leborulunk előtte. Ez volt, amit Isten várt az ő népétől. És én azt láttam, hogy itt a 8. versben az a további folytatást, az az ember, aki már összetört szívvel leborult Isten előtt, akinek már van új élete benne, akkor az a kérdés, hogy akkor hogyan tovább? Isten mit mond nekem? Isten mit kíván tőlem? És látjunk három dolgot, amit az Úr kíván tőlünk. Azok az emberektől, akinek van egy összetört szíve. És az első dolog, ami kíván tőlünk, az, hogy az igazságot cselekedje. Az igazságot cselekedje. Mikor utoljára láttad, hogy valaki csinál olyasmi, ami nem igazságos? Mit tettél? Az iskolában, amikor az egyik valaki az osztályban csinál valami, ami nem helyes, akkor mi képesek vagyunk nem követni azt a példát? Mi készek vagyunk helyesen cselekedni abban a helyzetben, amikor van egy nagyon nyomás, mert a többiek az osztályban ők azt csinálnak. De Isten mit vár tőlünk? Azt, hogy mi az igazságot cselekedjük. Egy kicsit látom, amikor nézünk ezeket a dolgokat, amit Isten kér tőlünk ebben a részben, ez az ószövetségi lelki gyümölcse. Mert ha én beszélek ezek a dolgokról, és én csak mondom neked, hogy csináld ezt, akkor mi tudunk törekedni arra, és időre esetleg sikerül. De azt kell látni, hogy ha mi csak igyekezetből próbáljunk csinálni ezt, nem fog menni. Akkor fog menni ez, ha mi függjünk Istentől, és ez az ő munkája a mi életünkben. Hogy mi kérjünk azt, hogy ő végzen a munkát az én szívemben. Hogy az ő lelke, aki ott lakik, ő az, aki cselekszik. Ő az, aki erőt ad nekem. Az igazságot cselekedni. Az az ember tud igazságot cselekedni, aki egy olyan pozícióban van, hogy ő tud adni valamit. És ha én körülnézem itt, megint azt mondom, hogy mi olyan pozícióban vagyunk. Van egy olyan háttér, hogy a mi gondolkodásunk, a mi képességeink, Isten nagyon sokat adott nekünk. Mi képes vagyunk segíteni az ember, aki rászorul segítségre. Mi készek vagyunk a megfelelő vigasztalást adni neki, mert mi már kaptunk azt. Amikor mi látjunk azt a szabálytalanságot a világban, mi tehetünk valamit róla. Mert mi olyan pozícióban vagyunk, mi tartozunk az erősökhez. És ha valaki erős, akkor az erős ember tud segíteni a gyengét. Amikor én azt mondom, hogy mi vagyunk erősek, ezzel nem akarom mondani, hogy mi vagyunk jobb. Nem tehetsz arról, hogy te hol születtél. Nem tehetsz arról, hogy milyen családban vagy, az adott. De a statisztikák mutatnak az, hogy te születtél abban a családban, ahol te születtél. Jobban fog menni az iskola neked. Jobban fog menni a továbbtanulás neked. Te nem tettél semmit, érte? Isten adott azt ajándékként, hogy te ott vagy abban a családban, amiben vagy. De az, hogy te ott vagy abban a családban, van egy felelősséged. Igazságot tenni, ahol tudsz. Harcolni a gyengeért. Harcolni azért az emberért, aki nem tud harcolni saját magáért. Tegyünk jót. Tegyünk az, ami igazságos. A másik gondolat itt azt, hogy szerest az irgalmaságot. Szerest az irgalmasságot. És itt én nem tudok más csinálni, mint gondolkozni az irgalmas szamaritánusról. Hogy ez az irgalmasság. Amikor én látom, hogy valaki bajban van, a szívem nem engedi azt, hogy én csak tovább lépek. A szívem kényszerít engem, hogy én megállok, és azt mondom, hogy én ezt az embert akarok segíteni. És én tudnám megállni most, és nem fogok csinálni azt, de én tudnám név szerint felsorolni emberek köztünk, aki ez jellemző róla, hogy amikor van egy ilyen helyzet, nem tud mellette menni, hanem ő olyan, mint az irgalmas szamaritánus. És ő megáll, és ő megteszi azt a jót. Az Új Szövetségben Jézus mondja a történet az özvegy asszonyról, aki a két fillért adott. Vannak olyan köztünk, aki a kevésból vagy a semmiból mégis adnak. Miért csinálnak azt? Mert a szíve olyan. Mert a szíveben van az az irgalom és az a hozzáállás, hogy muszáj segíteni. Az utolsó gondolat itt, kicsit bővebben beszélek róla azt, hogy alázatosan jár a te Isteneddel. Több területben van az életünkben, ahol kell tanulni azt, hogy mit jelent alázatos lenni. Az egyik terület a kapcsolataink más emberekkel. És van egy nagy veszély, mert az állatosság ellentétje a beképzeltség. És túl gyakran egy kapcsolatban mi nem hangosan mondjunk ezt, de mi ezt gondoljunk, hogy én jobb vagyok, mint te. Én jobb vagyok, és akkor én tudok csinálni egy lista magamnak, hogy én miért jobb vagyok, mint ő. Minden helyzet esetleg egy kicsit más. De mi nagyon könnyen tudunk találni azt, hogy én jobb vagyok. És az alázat nem mondja azt, hogy én jobb vagyok. Hanem az alázat azt mondja, hogy Isten mennyire kegyelmes volt vele. Én csak ott vagyok, ahol vagyok, mert Isten végezte a munkát az én életemben. A kapcsolatokban nagyon könnyen van bennünk egy előítélet. Mielőtt a másik ember mond bármit, már kialakul egy vélemény rólunk az ő külsője miatt. Milyen ruhában van, milyen a bőre, hogyan beszél. És akkor én jobb vagyok, mint ő. Ez veszélyes. Volt egy munkatársam évekkel ezelőtt, és az egyik dolog, amit tanultam tőle, ő azt mondta nekem, hogy Monty, mindig kell hinni a legjobbat a másik emberről. És mi nagyon sokszor nem csináljuk azt. Ha valakivel találkozunk, az ember nem érkezik oda időben, akkor én már kezdek, ez az ember milyen. Nem tisztel engem, nem érkezik időben, sok minden fontosabb neki. Már megvan a lista, hogy ő miért rossz. És amikor érkezik, kiderül, hogy miért érkezett későn, és akkor teljesen jogos, hogy késett. Teljesen jogos volt. De nekem már ott volt az előítélet. Higgyünk a legjobbat. Addig, ameddig nem. Rendelkezünk a valódi tényekkel. És néha, úgy mondom, hogy nagyon óvatos kell lenni ebben a területben. Ne legyen az előítélet, ne azt legyen az, hogy ez a hamarkodott vélemény kiállítás a másik emberről. Ez az alázat. A másik terület, amiben szükség van, hogy legyen nagyobb alázatunk, és ez egy olyan terület, amiben Isten dolgozik az én életemben, és az, ahogyan én látom bizonyos teológia kérdéseket. Nagyon könnyű mondani azt, hogy én tanulmányoztam ezt a bibliai igazság, ide a pontra jutottam, ez az igazság, és ha te nem úgy gondolkozz, mint én, te hibás vagy. Ha te nem gondolkozz, ahogyan én látom, az nem alázatos. Azt nem jelenti, hogy nem lehet erős biblia meggyőződések. De szükség van arra, hogy legyen a megfelelő alázatot. Amikor Luther állt a tanács előtt, ő azt mondja, hogy lehet meggyőzni engem az igéből. Lehet meggyőzni engem. Nem a végső tekintély, az én véleményem. A végső tekinté a keresztény ember életében az Isten szava. Nekem nincs jogom felülbírálni, ami van a Bibliában. Alázattal kell alavetni magamat az igéi alá. És amikor van valami, ami egy testvérrel, amivel nem együtt értek, akkor nem harcolom az én igazságomért. Nem az, hogy én vagyok meggyőzve, hogy ez a helyes, hanem az van, hogy mit mond Isten igéje? Mit mond Isten igéje? Az az alázat. A harmadik terület, ahol fontos, hogy gyakoroljunk az alázat, az imádságban. A Máté 26. részben, amikor Jézus imádkozott, ő egy példát adott nekünk, hogy hogyan kell imádkozni. Olvasom a 39. vers a Máté 26-ból. Egy kicsit tovább ment, arcra borult, és így imádkozott. Atyám, ha lehetséges, távozok el tőlem ezt a pohart. Mind az által ne úgy legyen, ahogyan én akarom, hanem amint te. Amikor Los Angelesben laktam, akkor volt egy olyan tanítás, ami nagyon gyakran felmerült. És az volt, hogy nevezni azt, amit akarsz, utána tulajdonsítani kell azt, mert ha te kérsz valamit Istentől, Isten fog adni azt, amit te kérsz. Lényegében az volt a gondolat, hogy nem az Isten a végső tekintély. Nem az Isten akarata a legfontosabb az imádságban, hanem az én akaratom. És ha én kifejezem azt, hogy Isten, én ezt akarom, akkor kötelező Istennek adni azt. Mennyire más volt, ahogyan Jézus itt imádkozott. Jézus azt mondta, hogy Isten messzere az lenne a legjobb, ha nem kellene szenvedni a kereszten. Ez lenne a kényelmesebb út. Ez jó lenne nekem, ha nem kell így szenvedni. De utána úgy imádkozta ezt, de Isten, nem a legfontosabb, ami jó nekem, hanem a legfontosabb az, hogy te kapjál a dicsőséget. És abban a helyzetben Isten kapta a dicsőséget azzal, hogy Jézus Krisztus meghalt a kereszten. A Jobb történet nagyon érdekes úton jár a Jobb. Ahogyan minden, ami volt az ő életében, elveszett. Az ismerősei jöttek és magyaráztak, és a folyamatban a Jobb elkeseredett. majdnem jutott arra a pontra, hogy azt mondja, hogy inkább öngyilkos leszek. Inkább feladom, inkább tovább nem. De érdekes, amikor jövünk az utolsó fejezethez a Jobb könyvében, és Jobb végre jut arra a pontra, hogy ő azt mondja, hogy Isten, neked igazad van, mert te vagy Isten. Én csak a teremtmény vagyok. Ugyanezt olvasunk a Róma 9. rész, amikor ott Paul magyaráz erről, hogy ki az, aki mondhat Istennek, hogy ő jó munkát végzett, vagy nem. És a Jobb jutott arra a pontra, azt mondja, hogy Isten, te csodálatos vagy. Te uralkodsz. Hatodik versben. Ezért visszavonom mindent. Bűnbánatot tartok porban és hamuban. Ez az alázat, ami volt Jobb életében. És az az érdekes, ebben a részben a Jobb nem mondja azt, hogy Isten, most már megértem, hogy miért történt, amit történt. Ő marad abban, hogy nem értem, hogy miért. Nem kaptam választ arra a kérdésre, hogy miért történt ezt velem. De ő jutott egy pontra. Ő jutott arra a pontra, hogy én senki vagyok. És Isten minden. És ha nem értem, akkor is én fogok bízni Istenben. Mert én tudom azt, hogy Isten jó. Én tudom azt, nincs semmi kérdés bennem, hogy Isten szeret engem. És azzal a tudattal, hogy Isten jó és Isten szeret, én alázattal tudok tovább menni ebben az évben. És az az én imádságom, és az a vezetőség imádság mindenki számára. Járjunk az Úrral ebben az évben. Imádkozunk. Édes Atyám, köszönöm, hogy az igéd a kezünkben van. Hogy az igéd által véghetsz munkát a mi szívünkben. Kérjünk, taníts minket. Nyitsd ki a mi szívünket. Mutasd meg, hogy milyen a szívünk. Imádkozom azok az emberekért, akik soha sem hoztak egy döntést melletted. Kérem, segíts őket megérteni azt, amit sokan már megértettünk és tapasztaltunk, az, hogy mi bűnösök vagyunk. És az egyetlen megoldás, az a megoldás, amit te adtál, amikor Jézus meghalt értünk. Segíts minket, hogy tudunk most imádságban mondani neked, hogy Uram, legyél a megváltó. Legyél az Úr az én életemben. Nem a külső áldozata fontos, Uram. Tudjunk azt, hanem a szívünk. Segíts minket, hogy az összetört szívvel tudunk leborulni előtted. És azt mondani neked, hogy legyél az Úr az én életemben. És utána kérjünk, hogy a lelked által hozd a jó gyümölcsöt. Segíts minket, hogy irgalmas tudunk lenni egymással. Nem a saját igazságunk a legfontosabb, hanem a másik ember élete, a másik ember lelke. Kérjünk, hogy formáld tovább minket, és segíts minket, hogy tudunk alázattal élni előtted. Ezt kérjünk a te nevedben. Amen.